Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Dr. Bene Évával a Budapesti Orfi Kórház és a Budai Irgalmas Rendi Kórház korábbi reumatológus osztályvezető főorvosával, Patkoló Éva beszélget.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió stúdiójában dr. Bene Éva főorvosasszonyt, akivel az életéről, hivatásáról és a Szentíráshoz fűződő kapcsolatáról fogunk beszélgetni. Ha egy orvost megkérdezünk, hogy miért ezt a hivatást választja, általában azt szokták mondani, hogy azért, mert az embereken szeretnének segíteni, gondolom ez önnél is így volt, de miért éppen a reumatológiát választotta?
Érdekes kérdés. Gyermekkoromban nagy élményem volt édesanyám sógorának az élete. Többször voltam náluk, Kecskeméten, dr. Szabó Tibor szülész és nőgyógyász főorvosként dolgozott, és egy hallatlan, megragadó példája volt az áldozatkész orvosnak. Szinte nem volt olyan éjszaka, hogy ne jöttek volna a környék falvaiból, tanyáiból szülőnők, vagy éppen vérző asszonyok, és ő mindig zokszó nélkül kelt föl, és alig tette le a cipőjét, jött a következő, és ez a számomra egész korán megélelte azt az elhatározást. Én már 12 éves koromban tudtam azt, hogy én orvos leszek. Hogy rajta kívül még egyéb benyomások és egyéb talán olvasmányok is szerepet játszottak abban, hogy erre a szakterületre fogok én készülni. Azt hiszem, hogy egy pillanatig nem volt ez kétséges az életemben, hogy csak ezt a pályát választhatom.
Mitől válik az orvos jó orvossá? Számít-e az otthonról hozott értékrend, a hit?
Azt hiszem, hogy alapvetően döntő. Az egészségügyi ellátásnak az alapszabályai az a Szentírásban foglaltatnak. Az irgalmas samaritánus története mondja el nekünk, hogy milyen az ideális és milyen a jó betegellátás. Tudnék, a betegellátás nem üzlet, hanem áldozatkészséget, munkát, szeretetet, törődést igényel. Ugye az irgalmas samaritánus az, aki nem, a pap nem áll meg a beteg, az összevert ember mellett, a levita nem áll meg, és a samaritánus megáll. Kimossa a sebeit borral, olajat önt rá, fölteszi a beteget a saját barmára, és azzal elviszi a első fogadóba, a fogadónak pénzt ad, és azt mondja, hogy ha még ezen kívül valamit ráfordítasz, ráköltesz, akkor ha visszajövök, megadom neked. Tehát mindaddig, amíg nem látjuk be, hogy a betegellátás igenis a társadalomtól egy áldozatvállalást követel, addig az egészségügyet nem lehet rendbe hozni.
Most itt akkor rá is térhetünk arra, hogy ő nem csak orvos, hanem közéleti kérdésekkel is foglalkozik, könyveket, cikkeket is ír, sőt a Katolikus Rádióban mentek jegyzetei, erkölcs és egészségügy
címen. Igen.
Mi volt a lényeg ezeknek a jegyzeteknek?
Hát ezt elég nehéz egy-két mondatba foglalni, de azért megkísérlem. Az én egészségpolitikai tevékenységem az MDF megalakulásához kötődik. Lényegében 87-ben Csurka István ajánlására vettek fel engem az MDF-be, és egy alkalommal egy baráti összejövetelen Csurka István beszélt nekünk az akkori politikai helyzetről, az MDF-ről, és ennek kapcsán, miután ebben a baráti társaságban zömmel orvosok voltunk, megkérdezett engem, hogy nem volnék-e hajlandó a kollégákkal együtt egy ilyen egészségügyi csoportot létrehozni, és hát valamilyen módon bekapcsolódva az MDF tevékenységébe egészségpolitikai tevékenységet irányítani. Hát a feladat nagyon izgalmas és megtisztelő volt, és ezek után Bíró Zoltánhoz irányított, ő volt akkor az ügyvezető elnöke az MDF-nek, és hát ő volt az, aki elmondta a konkrét feladatot, hogy az egészségügy helyzetéről, annak a javításával kapcsolatos szakmai elképzelésekről szeretné, hogyha egy több szakemberből álló orvoscsoport kidolgozná azt a programot, amit az MDF magáévá tud tenni. Ezt én ugye elvállaltam, és létrejött ez az első orvoscsoport, és kidolgoztuk az MDF egészségügyi programját. Az MDF első országos gyűlésén én elő is adtam az egészségügyi programot. Ezt követően szintén Csurka Istvánnak jutott eszébe, hogy hát ugye a Magyar Fórum, amelyik újság akkor az MDF-nek talán az egyetlen újságja volt, és hát akkor behívtak engem a szerkesztőségébe, és felkértek egészségpolitikai cikkek írására. Megértettem a feladatot, és nagyon sok cikkem megjelent a Magyar Fórumban, aztán később a Havi Fórumban, ezt követően a Magyar Nemzetben, a Magyar Demokratában. Végső soron az elmúlt évtizedekben nagyon sokat publikáltam.
Itt az Erkölcs és Egészség című jegyzetekben írja azt, hogy Isten nélkül nincs erkölcs, erkölcs nélkül nincs egészség. Tehát ezt érthetjük úgy, hogy ha az ember Istentől elszakad, ez az egészségi állapotára is kihat.
Feltétlenül, de azért itt ehhez sok mindent hozzá kell tenni. Ahogy mindennapos tapasztalatunk az, hogyha mondjuk egy gyerek hazudik, elpirul, hogyha egy vizsgadrók esetében ugye hasmenést kap valaki, vagy hirtelen öröméri, vagy pláne esetleg valamilyen tragikus hír, akár el is ájulhat. Tehát bizonyos pszichés hatások mindenféleképpen testi tüneteket indukálnak. Na most ez azt jelenti, hogy a pszichés hatások az érrendszeri funkciót befolyásolják, és a stressz, ami az embert éri, az minden esetben igénybe veszi az érrendszert. Hogyha ez nagyon gyakori, akkor ennek a következménye magas vérnyomás, tehát ennek nagyon sok korélettani következménye van. Na most hasonlóképpen az önvád, a lefolytott vétkeknek a következményei, tehát az, hogy valakinek bűntudata van, és az tartósan hat, ezeknek mind élettani következménye van. Tehát Isten parancsai, azok életvédő parancsok, tudnék bennünket védenek, az, hogy ne lopj, ne ölj, ne hazudj, szeress fele barátodat, mint önmagadat, ezek mind olyan parancsok, amelyeket úgy fogalmazhatunk meg, hogy ezek az ember életvédő parancsai. Mert abban a pillanatban, hogyha mi szembefordulunk ezzel, és Istent negligáljuk, és kirekesztjük az életünkből, és csak saját magunkra támaszkodunk, akkor nem tudunk mást tenni, mint vétkezni, és ennek az összes következményeivel szembesülni. Tehát ez a kapcsolat azért nagyon fontos, és én azért is tartottam az Erkölcs és Egészség címmel 6 éven keresztül a Magyar Katolikus Rádióban az előadásokat, hogy ezekre a kapcsolatokra rávilágítsak. Ez egy hézagpótló tevékenység volt, és hát a könyveim egy része is ezért született, mert az orvosi könyvek etikai kérdéseket nem tárgyalnak, és az etikai művek sem beszélnek ugye az egészségügyi következményekről. Tehát itt az összefüggés egyedül a Bibliából ismerhető meg.
Néhány hete olvastam a Magyar Demokratában egy cikkét, ami számomra, és gondolom más olvasó számára is nagyon hasznos volt, ugyanis nap mint nap halljuk azt, hogy Nyugat-Európában meggyengült a kereszténység. Azt látjuk, hogy például Németországban nemrégen romboltak le egy templomot, hogy Belgiumban és más nyugat-európai országban a templomokból mecsetek lesznek. Tehát ezeket a jeleket látjuk, de amit ön ebben a cikkében írt, az új volt. Ugyanis ön arról számol be ebben a cikkben, hogy a gyerekeket hogyan oktatják a német iskolákban, és ez személyes tapasztalata, mert az ön unokái is Németországban élnek. Mit is oktatnak akkor a német iskolákban?
Engem is megdöbbentett, amikor a nyár végén hazavittem a két unokámat Berlinbe, akkor ugye akkor kezdődött szeptember elején az iskola, és hát az asztalon voltak a friss tankönyvek. Hát természetesen engem is érdekelt, hogy miből tanulnak az unokák, és ahogy belelapoztam, hát egyik megdöbbenésből estem a másikba, ugyanis nagyon sokféleképpen, rendkívül rafinált módon követi el a német pedagógia a kisgyermekeknek a rendkívül káros és súlyos befolyásolását. Ezek között talán elsőképpen említeném, hogy a 10 éves unokámnak a tankönyve a gender ideológiát taglalja, mégpedig olyan képek kíséretében, hogy az embernek a hajaszála az égnek áll. Azt, hogy egy 10 éves gyereket arra oktatom, hogy ott van a képen, hogy természetesként állítom be, hogy férfi férfivel, nő nővel csókolózik, és ezt...
És ez benne van a kép
is? Ez benne van, a Magyar Demokrata ezt megjelentette, ezeket a könyvből kifotózva én rendelkezésre bocsátottam ezeket a dokumentumokat, és a meleg felvonulást, mint követendő és vonzó jelenségként mutatja be, ugyanakkor ehhez képest ugye egy normál esküvői kép az nem olyan mértékben vonzó, mint a meleg felvonulás képe. És hát ezt még sorolhatnám, és olyan kérdéseket tesz fel a tankönyv, ami egyrészt bevonja, gondolkozásra készteti, és a liberális elgondolásoknak a jegyében mindenféle döntést a 10 éves gyerekre bíz, és felszólítja a gyerekeket, hogy hát lehetőség szerint ne kötelezzék el magukat, tehát legyen egy valamilyen langyos és semmiképpen nem elítélő állásfoglalás. Nagyon rafináltan, és hát a számomra mindenképpen felháborító módon befolyásolják a gyerekeket egy teljesen kóros irányba.
Van erre valamilyen válaszuk a szülőknek, a német szülőknek?
Hát sajnos erre nincs. Erre nincs, és nem ismernek. Tehát ugye itt azt is látni kell, hogy a német nép a II. Világháború óta naponta padlóba van döngölve, és egy olyan önvádat építettek ki a német társadalomban, hogy ott senki nem húzhatja ki magát, tehát ők nem lehetnek büszkék német mi voltukra. Ők tényleg büntetőpadon ülnek. Tehát nagyon ügyesen tálalják azokat az erkölcs és lélek romboló momentumokat, amikkel a kisgyerekeket már ilyen fiatal kortól kezdve befolyásolják.
Mindez, amit elmondott, ellentétes a keresztény értékrenddel, ami nem is meglepő, hiszen Szent II. János Pál pápa többszöri kérése ellenére sem került be az Európai Unió alkotmányába a Krisztusra és a kereszténységre való hivatkozás. Térjünk vissza Magyarországra, hogy mi vajon itt Magyarországon, Közép-Kelet-Európában elkerülhetjük-e azt, hogy Nyugat-Európa sorsára jussunk? Lehet-e esetleg Magyarország a kereszténység védőbástyája?
Lehet, és adja az Úristen, hogy az legyen. Én azt gondolom, hogy... Itt nagyon sok fontos dolog történt és történik Magyarország, és talán éppen így a keresztény Európa védelmében, mondhatjuk, hogy ugyanúgy, mint annak idején a törökökkel szemben, jelen pillanatban Magyarország, illetve a visegrádi négyek Európa védőbástyáinak számítanak.
Akkor talán optimisták lehetünk, még nem veszett el a keresztény Európa?
Hát én azt gondolom, hogy igen, és azt hiszem, hogy ezzel kapcsolatban most ugye a választásokra közeledve az emberek felelősségét mindenképpen hangsúlyozni kell, és én itt utalnék Jakab levelére, aki azt írja, hogy aki jót tehetne és nem teszi, bűne az annak. 2004. december 5-én megtapasztaltuk a kettős állampolgárságra vonatkozó népszavazás kapcsán, hogy 8 millió emberből mindössze 3 millió ment el választani, és abból 1.520.000 mondott igent. Tehát tulajdonképpen egy gyalázatos eredmény született, amit azt hiszem, hogy mind a mai napig határon kívül élő magyar testvéreink szívfájdalommal vettek akkor is tudomásul, és a mai napig nem szűnt meg ez a csalódás és ez a mérhetetlen fájdalom, mert ebben benne volt a közöny, benne volt valamilyen fals, tehát a félrevezetettségnek egy rendkívül szomorú következménye. Annak idején, amikor ez a népszavazás volt, én a családban 2 90 éves nagynénit elvonszoltam, fölöltöztettem őket, és hát ők is részt vettek, és azt kell mondanom, hogy rettenetesen boldog voltam, hogy legalább 2 szavazattal hozzá tudtam járulni pluszban a magamén kívül ehhez a népszavazáshoz. Na most, a mostani az legalább ilyen súlyú. Én azt kívánom, hogy senkinek ne legyen utólag lelki furdalása azért, hogy nem vesz részt és rosszul szavaz. Igenis eldönthető, hogy mi az ország érdeke.
Közben áttértünk a Szentírásra. Melyik az a szentírási rész, amit hozott nekünk, és miért fontos önnek?
Én évtizedek óta minden nap olvasom a Bibliát, és ez azt jelenti, hogy nem is tudok anélkül talán rendesen lefeküdni és elaludni, hogy ne venném kezembe. Egy érdekes momentumot röviden elmondanék, mégpedig annak a rómabeli levélnek alapján, amiben Pál apostol azt írja, hogy akik Istent szeretik, annak minden a javukat szolgálja. Én ezt a saját életemben megtapasztaltam. A történet röviden a következő. Nagyobbik kislányom akkor volt 5 éves, talán nem egészen, és a kisfiam pedig 1. És hát ugye reggel a járókából ki akartam venni, és hát ugye boldogan emeltem föl, abban a pillanatban egy óriási égő derékfájdalom hasított belém. Hát ugye reumatológus vagyok, rögtön tudtam, hogy miről van szó, és hát mit mondjak, a kínok kínját kiálltam, és morfium injekciótól kezdve paravertebrális, tehát gerinc mellé adott injekciókat kaptam. Az ideggyulladás minden tünetét és minden állomását végig élve másfél év alatt panaszmentes és teherbíró lettem. És aztán a munka közben döbbentem rá, hogy én a saját tapasztalataim következtében teljesen megismertem ezt a kórképet a tankönyvnél sokkal alaposabb formában, sokkal részletesebben, és azt kell mondanom, hogy hálát adtam, hogy Úristen, megtanítottad nekem azt, amit én így soha az életben, ha nem élem át, nem tudom megtanulni. Úgyhogy valóban igaz, hogy aki Istent szereti, annak minden a javát szolgálja, mert még a betegség, a fájdalom is lehetséges, hogy valamilyen formában a javunkat szolgálja.
Igen, ez így van, tehát a másik bibliai ige is igaz, hogy mindenkor mindenért legyetek hálásak Istennek.
Igen, igen. Ha még egy igével hozzá tudok
szívesen
járulni.
Hallgatjuk.
A Galata levélben van egy kérdés, amit Pál apostol feltesz, hogy most tehát embereknek akarok a kedvében járni, vagy Istennek? Tehát ez egy nagyon fontos dilemma, amivel az emberek többsége az életében nyilván találkozik. Ennek a története a számomra a következők során világosodott meg. Az intézetben ugye a rendszerváltás után, ugyanúgy, mint más kórházakban, bevezették a teljesítményarányos finanszírozást. Ennek alapján a mi intézetünkben kiszámították minden osztályra nézve, hogy mondjuk ugye előnyösebb legyen a finanszírozás, ugye ennek megfelelően az átlagos ápolási időt levették, hogy egy hónap alatt minél több beteg forduljon meg, tehát minél előnyösebb legyen a kórház számára a finanszírozás. Tehát minden osztály megkapta azt, hogy egy hónap alatt hány beteget kell elbocsátani. Meg kellett fontolni, hogy mennyi súlyos beteget vesz fel az ember az osztályra, vagy mennyivel nem. Tehát ez egy nagyon súlyos beavatkozás végül is a betegellátásban. Engem első pillanattól kezdve fölháborított ez a dolog, mert hogy még nem tudom, hogy hány éves beteg, milyen súlyos állapotban, milyen kísérő betegséggel kerül be az osztályra, csak egyet tudok, hogy 10 vagy 12 nap múlva ki kell dobni az osztályról. Na most hát ugye ez az orvosi esküvel szöges ellentétben áll. Én mindenképpen elhatároztam, hogy én ezt nem írom alá. Még egy kollégám döntött hasonlóképpen, pedig a többiek bennünket nagyon kapacitáltak, hogy hát írjátok alá, majd meglátjuk, mi lesz. Mondtam, hogy hát én ilyet nem írok alá, mert ugye nem embereknek akartam tetszeni. És végül is mind a kettőnket, ugye, hogy nem írtuk alá, rövidesen pillanatokon belül nyugdíjaztak. És hát hivatalosan 2003. júniussal nyugdíjaztak, de 2002. december 31-ével kellett elhagyni az intézetet, sőt, még ki kellett vennem a szabadságot, ami még benne maradt, tehát én lényegében december közepén viziteltem az osztályon utoljára. Ez nem volt egy könnyű nap, de utólag ez az esemény is beigazolta, hogy aki Istent szereti, annak minden a javát szolgálja. Mégpedig a következő módon kivettem a szabadságomat, elbúcsúztam a betegektől, munkatársaktól, és hát aztán ugye jött a karácsony, meg az új év, de hát ott álltam még azért nagyon aktívan, még most sem vagyok inaktív teljesen, de hát azért ugye ez 2003-ban volt, és hát akkor ott ültem, és gondolkoztam, hogy Uram Isten, mit akarsz, hogy cselekedjem? És néhány hét gondolkodás után rájöttem arra, hogy nagyon sok olyan momentum van, ugye évtizedek óta nincs egészségtan oktatás. A betegek nagy részének az ismeretei elégtelenek ahhoz, hogy a saját egészségi állapotukat meg tudják nem csak hogy megőrizni, hanem egyáltalán felismerjék azokat a jelenségeket, tüneteket, amelyek súlyosan befolyásolják, akár az életükbe kerülhet. A betegeknek a tájékozatlansága, tudatlansága vezetett engem arra a gondolatra, hogy egy keresztény szelleműségű egészségvédelmi, egészségügyi felvilágosító könyvet kellene írni, és ez meg is született, 9 hónap alatt kihordtam a könyvet, ez lett a Védd magad, amit egészségről és betegségről mindenkinek tudni kell. Bolberic Pál, Fekete Gyula és Cseri Kálmán írt hozzá előszót, nagyon kedvező fogadtatásban részesült a könyv, és ennek alapján kerültem én a Magyar Katolikus Rádióba, mert amikor Juhász Judit megnézte ezt a könyvet, akkor felkért arra, hogy tartsak a Magyar Katolikus Rádióban egészségvédelmi előadásokat. Ezeket az előadásokat, ezeket a rádió jegyzeteket én Erkölcs és Egészség címmel láttam el, és ez 6 éven keresztül zajlott.
Nagyon szépen köszönöm dr. Bene Éva főorvosasszonynak, hogy elfogadta a felkérésünket, és megosztotta gondolatait a rádió hallgatóival.
Műsorunkban dr. Bene Évával, a Budapesti Orfi Kórház és a Budai Irgalmasrendi Kórház korábbi reumatológus osztályvezető főorvosával Patkoló Éva beszélgetett. Mária Rádió.
16 óra 25 perc. Jó híre! A Mária Rádió egyházi hírszállításait hallják.